Önök a Mária Rádió Kelet-Felvidéki körképét hallgatják Szepsiből.
Kassán szervezett történelmi sétákat lehet tenni a Városi Információs Központ jóvoltából. Külön örömünkre szolgál, hogy a magyar nyelvű idegenvezetés iránt is komoly érdeklődés tapasztalható. Az egy-másfél órás sétákat mindig tematikusan hirdetik meg, és ilyenkor olyan helyekre is be lehet jutni, amelyek a nyilvánosság számára elzártak. Tavaly például a Jakab palotával lehetett belülről is megismerkedni, ám a város főutcáján lévő paloták története is vonzó. Ezeket a jövő évre is meghirdették, és egy külön alkalommal a pravoszláv templom műkincseit láthatják majd az érdeklődők.
Legutóbb a Szent Háromság tiszteletére szentelt barokk stílusú premontrai templomot, a hozzátartozó iskolát és a templom alatti kazamatákat lehetett megtekinteni. A templom helyén a királyház volt, amely Hajdan Mátyás királynak is otthont adott, és itt volt a felső-magyarországi főkapitányok székhelye, valamint a jezsuita rendház. Egy évig Pázmány Péter is szolgált benne, 1604-től itt székelt Bocska István, és itt hunyt el 1606-ban. Kisdi Benedek egri püspök jóvoltából itt jött létre 1657-ben, Európa akkori legkeletibb egyeteme a jezsuita rend vezetése alatt. Rákóczi György özvegye, Bátori Zsófia, hogy kimentse fiát, első Rákóczi Ferencet, az uralkodó elleni összeesküvés vágyai alól, felajánlotta, hogy templomot épített a jezsuiták számára, amely 1681-ben be is fejeződött, de akkorra már mindketten meghaltak, és a templom alatti kazamaták egyikében temették el őket. A templom homlokzatán a bátori címer erre utal.
A rendház falán látható Baróti Szabó Dávid emléktáblája is, mivel a jezsuita rend betiltása után világi papként a Kassai Akadémián tanított, és így szerkesztették Bacsányival és Kazincival közösen az első magyar nyelvű irodalmi újságot, a Magyar Múzeumot. Baróti Szabó 1799-ben vonult nyugdíjba, és élete utolsó két évtizedét a Komáromhoz közeli Virten töltötte. A másik emléktábla a kassai szent vértanúknak állít emléket, akiket hitükért itt kínoztak halálra 1619. szeptember 6-án. Kőrösi Márk esztergomi kanonokot, valamint Pongrácz István és Grodec Menyhért jezsuita atyákat Szent II. János Pál pápa emelte a szentek sorába kassai látogatása idején 1995-ben. A bronz dombormű a bódva vendégi Szabó Otto alkotása.
Mivel a jezsuitákat Kassáról kitiltották, ezért a 19. század elejétől a jászói premontrei rend kapta meg a templomot és a rendházat, amelynek keleti telek részén épült fel a híres premontrai főgimnázium, amelynek diákja volt Márai Sándor is. Egy időben itt szolgált Mécs László papköltő, az ő emlékét őrzi az egyik mellékoltár festménye, amit egyik előadói körútján gyűjtött adományokból szponzorált. A trianoni megszállás utáni időkben magyar templomnak is hívták a templomot, mivel itt mindig magyar szentmisék voltak. Sajnos ez a gyakorlat az elmúlt 20 év folyamán megritkult, ám az apát választás eredménye az is, hogy Kisendre András hozzájárult, hogy a kassai történelmi séták során még a templom alatti részek is megnyíltak. Az épületet a rendszerváltás után a rend visszakapta, és az akkori apát, Bartal Károly Tamás az iskolai részt felkínálta a magyar iskolának, de sajnos nem éltek a lehetőséggel. Jelenleg szlovák tannyelvű premontrei gimnázium működik benne. A rendházban 20 évig székelt Magyarország kassai főkonzulátusa, amit 2000. augusztusában Orbán Viktor nyitott meg.
Somodiban a Szent Márton plébánia templomban a hajnali Roráté szentmise hagyományos részei latinul folytak, gyerekkori emlékeket felidézve az idősebbekben, és sajátos hangulatot teremtő a fiatalabbak számára is. Egy kicsit közelebb érezve így a betlehemi csodát.
Száraz János atya ezentúl egy másik régebbi hagyományt is felújított, és meghívta a Szent Misén résztvevőket a plébániára, közös reggelire, vajas vagy legváros kenyére, forró tejára. Reggelizen a plébánossal. Mindjárt szebben áltással kezdte a napot.
Szepsi legrégebbi fennmaradt írásos említésének 770. évfordulója kapcsán a város könyvtára, önkormányzata és a kassai Csafárik Egyetem történelem tanszékének védnöksége alatt rendeztek nemzetközi konferenciát. Bár korábbi írásos dokumentum nem maradt fenn, de a régészek legalább 7000 esztendőre visszamenőleg tudják igazolni, hogy a város helyén már akkor is lakott település volt. A barlangi régészek főleg a mintegy 3 km hosszan eddig feltárt járatokban a talált tárgyak alapján tudják mindezt elmondani. És van egy olyan elképzelés, hogy esetleg a barlangot turisták számára is látogathatóvá teszik, ahol kőkori, bronzkori leletek találhatók, ám leginkább a tatárok elől ide menekült lakosság után maradt használati tárgyak és pénzek gazdagsága érdemel figyelmet. A város írásos említése is a tatárjárás után 1255-ben készült, egyik okiratban szerepel Szekeres néven, amelyet IV. Béla király Tornavárában adott ki, megerősítve többek között a jászói premontrai apátság korábbi, azóta elveszett adománylevelét. Közvetve ez az okirat és a tornai keltezés is azt igazolja, hogy a király hálás volt a térség népének, esetleg azért, mert 1241-ben az itteniek segítségével a Sajó majd a Bódva mentén sikerült elmenekülnie a tatárok elől a Mugi csatából. És az sem véletlen, hogy a történetírásban ezek után bukkan fel Tornavár megye neve, mint egy újabb közigazdasági terület, amely akkor az ország legkisebb megyéje volt. Talán jutalomképp a szolgálatokért.
Az egész napos konferencia főleg kassai és eperjesi szlovák szakemberek előadásában a város történetével, címerével, a város és Jászó peres okirataival, jeles személyiségével foglalkozott, mint például Szepsi Macer Gergely 16. századi krakkói orvossal és humanista íróval, Szepsi Csombor Mártonnal, aki 1620-ban Kassán adta ki az első magyar nyelvű európai útleírást, Egressy Bénivel, a színésszel, zeneszerzővel és a Bánkbán és a Hunyadi László operett-librettók szerzőjével, aki a pályafutása elején Szepsiben tanított, valamint Juhász Árpád költővel, újságíróval, aki az első Csehszlovák köztársaságban a rádió kassai magyar adásának egyik elindítója is volt.
A város címerében, pecsétjében már 1560-ban is a Szentlélek tiszteletére szentelt templomra utaló galamb látható, amelynek a feje körül glória van. Ilyen jellegű az 1905-ben készült városi pecsét is. Ám a ma is használatos glória nélküli galamb még mindig az 1980-as címerkészítés vallástagadó és történelemhamisító korszakát idézi. Ideje tehát komolyabban elgondolkodni a címer keresztény hagyomány szerinti visszaállításán.
Önök a Mária Rádió Kelet-Felvidéki körképét hallották. Áldott ünnepeket kívánnak a szepsi önkéntesek, Szehelnyik István műszaki munkatárs, valamint Molnár Sarolta és Mihály Molnár László hírolvasó szerkesztők. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hangja.
17 óra.
A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Kedves hallgatóim, bizonyára feltűnt mindenkinek, hogy a Mária Rádió műsorfolyamában megjelent egy pár másodperces kis elem, ez pedig az, hogy adománykérés következik más rádiókban. Arra hívják fel a figyelmünket, hogy reklám, termék, megjelenítés várható, esetleg 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a mi reklámunk, az adománykérés, mert ebből működik a Mária Rádió. Így szeretettel kérem a kedves hallgatókat, hogy imádsággal, önkéntes szolgálattal, illetve anyagi áldozatvállalásukkal is segítsék a Mária Rádió fennmaradását, működését. Ezt a pár másodperces kis felvezetést azért illesztettük be az adománykérők elé, mert voltak hallgatók, akik jelezték azt, hogy számukra talán egy kicsit furcsa vagy zavaró, hogy mesélünk valami szép történetet, szívderítő kis elbeszélést, netán valamilyen hívő szentírási gondolatot, és akkor a végén derül ki, hogy tulajdonképpen ez egy adománykérő, hát nem szeretnénk utólag felfedni a lapjainkat, hanem rögtön előre tudható, hogy most ezért szólítjuk meg a Mária Rádió hallgatói családját. Másoknak talán azt tűnik föl, hogy ezek az adománykérők viszonylag gyakran vannak jelen a műsorfolyamunkban, olyan időszakokban, ahol jellemzően az emberek szívesebben adnak, például karácsony közelettével, még gyakrabban fordulunk mi is ebből a szempontból a kedves hallgatóinkhoz. Az a tapasztalatunk, hogy aki kér, az kap, aki keres, talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Jézusnak a szavai ezek, lehet, hogy úgy tűnik, hogy a hétköznapi életben ez nem így működik, más helyzetben talán erőszakoskodásnak tűnik, de itt a Mária Rádióban ez a mindennapos valóság. A hallgatók adományából működik a Mária Rádió a hallgatókért, és hogyha nem kérjük a segítségüket, akkor bizonyára elkönyvelik azt is, hogy most erre nincsen szükség, de mindig szükség van rá. Napról napra élünk, tartalékaink nincsenek, ahhoz, hogy holnap is szóljon a Mária Rádió, ahhoz ma van szükség az adakozásra. Előre is hálásan köszönöm a kedves hallgatóinknak a segítségét, és Isten áldja meg mindenkinek a nagy lelkűségét.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.